Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Dél-Európa, főleg Hispánia és Itália egyházában a Luther fellépése és a tridenti zsinat közötti fél évszázadban számos teológus és főpásztor akadt, akik maguk is az egyház szervezeti, fegyelmi megújítását, a tanítás újrafogalmazását sürgették. Ebből a reformokat követelő körből került ki gondolkodó főknek, teológusoknak, szerzeteseknek, papoknak és világiaknak az a kis csoportja, amelynek tagjai idővel szakítottak egyházukkal és a hitújítás wittenbergi vagy genfi vonulatához csatlakozva, elhagyták szülőföldjüket és végérvényesen protestánssá lettek. Az ő soraikból azután akadtak olyanok is, akik a luteránus vagy a kálvinista tanításban sem találták meg a keresztény hitnek azt a formáját, amelyet kerestek, hanem egyre radikálisabb eszmék után nézve a számukra utat mutató Miguel de Cervéto, Cervét Mihály és mások példáját követve, a még Luther által is rajongóknak nevezett anabaptista antitrinitárius mozgalmaknál kötöttek ki. Közéjük tartozott az a Francisco Negri, aki 1500-ban az itáliai Bassanóban látta meg a napvilágot. Negri az 1510-es évek végén lett szerzetes, a bencés közösség tagja. Padovában tanult, és az ottani rendházban ismerkedett meg Luther titokban terjesztett munkáival, amelyek elsősorban Biblia központú szemléletükkel gyakoroltak komoly hatást rá. Ebben az időben már a mediterrán régió számos szerzetesi közösségében rokon szenveztek a wittenbergi és zürichi eszmékkel, másolták és terjesztették az Alpokon túlról érkező írásokat. Ezt a veszedelmet az egyházi hatóságok is érzékelték, így 1524-ben az észak-itáliai kolostorokban kiterjedt nyomozás indult ezeknek a titkos olvasmányoknak a felkutatására. Mivel ez a vizsgálat Padovát, és személy szerint Negrit is érintette, döntő lépésre szánta el magát. Elhagyta a rendházat, a bencés rendet, és hátat fordítva a római egyház közösségének német földre szökött. A hitelvi okokból menekülőknek otthont adó Strasbourgba ment, ahol családot alapított, kézműves munkát vállalt, tagja lett az ottani inkább Zwinglianus, mint luteránusnak tekinthető gyülekezetnek, közben pedig a neves reformátorok Martin Busser és Wolfgang Capito keze alatt teológiát tanult. Az 1530-as évek elején Svájcban, Bázelben és Zürichben lelkészként és iskolamesterként vett részt az ottani egyházi életben. 1538-ban Chiavennában magániskolát alapított, gyülekezetet szervezett, közben pedig igyekezett maga köré gyűjteni az Itáliából vallási okokból érkező menekülteket. Kezdeti Zwinglianus nézeteit ebben az időszakban cserélte fel radikális antitrinitárius eszmékkel, közben pedig aktív részt vállalt a reformáció svájci irányzata és a radikálisok közötti ellenségeskedésekben. Közben néhány alkalommal titokban hazautazott Itáliába, hogy új híveket és támogatókat szerezzen hitújító eszméinek, 1559-ben pedig nagy útra vállalkozott Lengyelországba, az antitrinitárius mozgalom akkori központjába ment. Évekig élt itt az itáliai emigránsok Krakó melletti Pincovi közösségében, amelynek fia lett a lelkipásztora. Kiterjedt levelezése révén azonban igyekezett a kontinens szinte valamennyi antitrinitárius közösségével kapcsolatban maradni. Negri író ember volt, latin és rétoromán grammatikai munkák, vitairatok, hittani értekezések egész sora került ki a keze alól. Antik szerzőket is fordított, verseket írt, amelyek közül Rétia című himnusza a legjelentősebb, fő műve azonban a Szabad akarat tragédiája címet viselő munka, amely valójában a későbbi protestáns martíriológiumok vértanú és szenvedéstörténetek előképe. A halál is az immár új hazájának számító Lengyelországban, Krakkóban érte 1563-ban. Az övénél kalandosabb életutat járt be a nála 2 évtizeddel fiatalabb Jacobus Paleologus, vagy ahogy egyházi dokumentumok emlegetik, Giacomo da Chio. Amint utóbbi neve is mutatja, Jacobus az ekkor még Genova uralma alatt álló, ám rövidesen török kézre kerülő görög szigeten Kioszon látta meg a napvilágot 1520-ban. Apja ortodox hitű görög kőműves mester volt, anyja katolikus olasz nő, szolgáló, a szigetet uraló kereskedőklán a Giustinianik alkalmazásában. Jacobus fiatalon vált meg apja Olimpidarios nevétől, hogy nem kevés humanista fennhéjázással a régi bizánci császári család a Palaiologoszok nevét vegye fel, azt terjesztve, hogy valójában az ő vérük folyik az ereiben. Családja és patrónusai papi pályára szánták, és a helyi gazdag kereskedők támogatása tette lehetővé számára, hogy tanuljon. Gazdag és előkerülő barátja Vincenzo Giustiniani társaságában 1538-ban lépett be még a szigeten a dominikánus rendbe, amely Genovába, majd Rómába küldte őket tanulni. Vincenzo, a barát, később nagy karriert futott be, 1558-ban már ő volt a domonkosok generális magisztere, 1570-ben pedig elnyerte a bíbort. Jacobus előtt nem állt ilyen fényes pálya. Róma után életében ismét Genova, majd Ferrara következett, tanulmányai alatt azonban komoly jártasságra tett szert a Biblia magyarázatban, a patrisztika és a skolasztika tudományában, az egyháztörténetben, szabad idejében pedig alapos antik és humanista műveltséget is szerzett, és megismerkedett a reformátorok nézeteivel. Másfél évtizedes itáliai tartózkodás után 1554-ben küldték rendi előjárói Konstantinápolyba, a muszlim uralom alatt élő Isztambulba, hogy az ottani dominikánus kolostor szerzeteseként lelkipásztori missziós munkát végezzen. Az ellenséges környezetben élő szerzetesek itt nagy szabadságot élveztek, ami Jacobus számára a radikális reformáció eszméivel való további barátkozás mellett a vallási igazságok viszonylagosságának megtapasztalására adott lehetőséget. Első lépésként szembesült a latin és a görög egyház és teológia közötti nézetkülönbségekkel, a valaha volt keleti keresztény szakadár irányzatok, különösen a számára legvonzóbb arianizmus nézeteivel. Egyre merészebb és radikálisabb elveket hangoztatva olyan kérdésekben, mint a bűn és kegyelem viszonya, az emberi szabadság természete, a Szentlélek isteni személy mi volta, vitákba bonyolódott rendtársaival, de szertett egy fontos ismeretségre is. Verancsics Antal knini püspök, a császár követő a szultáni udvarban, vette pártfogásába. Egyre radikálisabb nézeteinek és talán politikai szerepvállalásának közben az lett a következménye, hogy a ferrarai inkvizíciós törvényszék 1557-ben maga elé idézte. Amennyire azt rekonstruálni lehet, a ferrarai törvényszék rövid vizsgálat után felmentette az őt ért részben vallási, részben politikai vádak alól, amikor azonban ezt követően Genovába utazott a római főinkvizitor Michele Ghislieri személyes utasítására, az ottani egyházi hatóságok börtönbe vetették, és eretnek tanok hirdetésének vádjával eljárást indítottak ellene. Az inkvizíció ügyészei korábbi írásai és tanúvallomások alapján hosszú listát állítottak össze kifogásos nézeteiből. Paleologus kezdetben tagadta a vádakat, egy idő után azonban megtört írásos beismerő nyilatkozatot tett az enyhébb ítélet netán a felmentés reményében. Ám az ítélet még nem született meg, amikor a vádlott bizonnyal barátai segítségével megszökött, és előbb Páviába vagy majd Velencébe menekült. Az inkvizíció hatóságai most már egész Itáliában keresték, és végül 1558 végén számunkra ismeretlen helyen újból letartóztatták. A pápai inkvizíció római börtönébe került, az ügyét tárgyaló bíróság pedig új peres eljárást rendelt el az ügyében. Ám ez az eljárás 4. Pál pápa 1559 nyarán bekövetkezett halálakor félbeszakadt, A halálesetet követő zavargások idején pedig paleológus rövid időre ismét kiszabadult. Ez a szabadság nem tartott sokáig. 1560 elején Velence börtönözte be, ám amíg a hatóságok arra vártak, hogy Róma kiadatását kéri, ismét megszökött. Erre az is sürgette, hogy közben pere Rómában folytatódott, és halálos ítélettel zárult, amelyet távollétében jelképesen végre is hajtottak. Mivel most már szinte az egész katolikus világban elfogadó parancs volt ellene, néhány kioszon töltött hónapot követően a vallási villongások által tépázott Franciaországba ment. Akkor érkezett oda, amikor már javában folyt a katolikusok és ügenották közötti kiegyezés lehetőségét kereső Poissy kollokvium. Itt, miközben számos ismeretséget kötött, felvetett a kapcsolatot a pápai legátusokkal, közben járásukkal az eretnekség vágya alóli felmentésért folyamodva Rómához. Némi húzavona után, miközben még az is felmerült, hogy a tridenti zsinat előtt kellene tisztáznia magát, IV. Pius pápa a korábbi elmarasztalás fenntartása mellett döntött, egyben azonban felkínálta paleológusnak a megbánás és megtérés lehetőségét, aki ezek után 1562 nyarán Tridentbe utazott. A tiroli városban tárgyalt a pápai legátusokkal, sőt, nyilvános vitában védelmezte nézeteit és igazhitűségét, végül azonban még az ősz folyamán elutazott, vagy éppen elmenekült a városból. Útja ekkor Prágába vezetett, ahol császári menlevélért folyamodott, felmentése ügyében élénk a levelezésbe kezdett a római kúriával, anyagi támogatók után nézett, közben azonban teológiai kérdésekben nyíltan protestáns, egyenesen antitrinitárius álláspontra helyezkedett. Az egyházzal való végleges szakítását mutatja az is, hogy idővel, sikertelenül ugyan, de professzori állásért folyamodott a luteránus Wittenbergi Egyetemhez, kapcsolatba lépett német protestáns körökkel, a csehuszitákkal és antitrinitáriusokkal, majd pedig megnősült. Személye kiutasításának vagy kiadatásának ügye ekkor már komoly diplomáciai alkudozások tárgya volt a császári udvar és Róma között. A Szentszék számára ekkor már presztízs kérdés volt paleológus kézre kerítése, elítélése, de szempont volt az is, hogy személye révén veszedelmes eretnekek egész európai hálózatának leleplezésére számítottak a Tiberis partján. Ügyében a döntő szót végül a türelmét vesztett, de a protestánsokkal szemben elnéző második Miksa császár mondta ki. 1571 tavaszán paleológus rövid időre börtönbe került, majd pedig Róma tiltakozása dacára kiutasították a birodalomból. Életének legmozgalmasabb írói szempontból legtermékenyebb időszaka vette ekkora kezdetét. A protestáns radikálisok fellegvárának, az antitrinitáriusok menedékének számító politikai és vallási anarchiában élő Lengyelországba utazott, közben pedig felvette a kapcsolatot az erdélyi unitáriusokkal, személy szerint Dávid Ferenccel. Rövid időt töltött Krakkóban, ahol szinte azonnal részese lett a lengyel antitrinitáriusok között dúló vitáknak, innen pedig 1573-ban Kolozsvárra utazott, de rövid időre megfordult Konstantinápolyban is, ahol barátságosan fogadták, mivel azt tanította a zsidó, a keresztény és a muszlim hit egyenértékű, már-már azonos egymással. Onnan Erdélybe visszatérve rövid ideig rektora volt a kolozsvári unitárius kollégiumnak, majd a Brassó közelében időzött. A sok utazás dacára pedig ekkor született legtöbb teológiai írása az Ó és Új Szövetség viszonyáról, a három monoteista hit kapcsolatáról, a politikáról, a háború és a hivatalviselés témájáról. Ugyanennek a néhány évnek volt a terméke, Apokalipszis kommentárja, skolasztikus vita címet viselő dogmatikai traktátusa, a Béza Castiglione vitát tárgyaló pamfletje védőbeszédes szervét ügyében, de írt rövid katekizmust, traktátust az emberi szabadságról, Krisztus személyéről és az eredendő bűnről is. Ezt követően 1575-ben visszatért Lengyelországba, hogy a Habsburg érdekek oldalán, a császár jó indulatát remélve, részese legyen a trónért Báthori István ellenében folyó küzdelemnek, de újult erővel vetette bele magát a lengyel protestánsok között folyó hitvitákba is. Helyzete azonban rövidesen megrendült. Antitrinitarizmus a sajátosan lengyel, rakóvi irányzatával fontos kérdésekben, különösen Krisztus imádhatóságának a tárgyában keveredett vitába. Ebben a adorantistának nevezett vitában Paleológus azoknak a radikálisoknak az oldalára állt, akik szerint, mivel Isten egy, nem pedig három személyű valóság, így sem Krisztus, sem a Szentlélek nem lehet valódi Isten, tehát imádás sem illeti meg őket, hanem csupán megkülönböztetett megbecsülés és tisztelet, olyan, mint ami a profétáknak is kijár. Tekintélyét Rakovban az is csorbította, hogy a lengyel antitrinitáriusok között ekkor már az Itáliából menekült Fausto Soccini vitte a vezető szerepet, aki utána mozgalmat a későbbiekben már Socciniánus néven emlegették, és aki különösen krisztológiai témákban mérsékeltebb nézetet képviselt, mint maga Paleológus. Közben számára aggasztón alakultak az események Erdélyben is, ahol Dávid Ferenc, akit védőiratban vett pártfogásába, börtönbe került, ahol meghalt. De az is aggasztott, hogy végül nem az általa támogatott Habsburgoké lett a lengyel trón, hanem Báthori István erdélyi fejedelemé. Ilyen körülmények között, valamint mivel irracionális módon továbbra is a Rómával való megbékélés ábrándját dédelgette, úgy döntött, hogy elhagyja Lengyelországot. 1580-ban ezért Morvaországba ment, ahol a cseh testvére közössége fogadta be, ám nem lehet menedékre, mert eretnekség és a töröknek való kémkedés vágyával, míg az utolsó isztambuli útja idején kapott egy török útlevelet, a hatóságok letartóztatták. Ezt követően Róma végre elérte áhított célját. A császári hatóságok kiadták, és 1582 tavaszán az örökvárosba szállították, ahol amolyan főeretnekként perindult ellene. Jeles teológusok, egyebek között a kiváló hitvédő Roberto Bellarmino hallgatta ki, de Paleológus nem működött együtt bíráival, sőt kitartott nézetei mellett. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy tagadja a fiú és a Szentlélek istenségét és imádásának kötelmét, racionális szellemben magyaráz új szövetségi helyeket, elveti a hatékony isteni kegyelem működését és Ádám vétkének utódaira való átszármazását. Mivel ezzel kimerítette a veszedelmes és megáltalkodott eretnek fogalmát, az inkvizíciós bíróság 1583. február 13-án elítélte, és átadta a világi hatóságnak, hogy az mágián hajtsa végre rajta a halálbüntetést. Paleológus ekkor még halasztásért, illetve az ítéletnek Bárd általi végrehajtásáért folyamodott. 13. Gergely pápa ekkor engedélyezte a halasztás cserébe azért, hogy az elmarasztalt egy nézeteit visszavonó nyilatkozatot ír alá, egyben pedig kötelezettséget vállal, hogy hit sorsosait is levélben értesíti arról, hogy hamis mindaz, amit korábban tanított. Így visszakerült a börtönbe, ám ez csak halasztást jelentett, mivel azzal járt, hogy a szent hivatal immár másodfokon is dönteni fog a sorsáról. A következő időben egy leendő szent, Filippo Néri látogatta börtönében, és igyekezett rábírni a foglyot nézetei revíziójára, ám Paleológus még korábbi megbánó nyilatkozatától is visszakozott. Ezek után már csak a végjáték következhetett. Jakobus Paleológus 1585. március 23-án a római Torre di Nona börtön udvarán, miután szemtanúk szerint utolsó szavaival Isten kegyelméért könyörgött, lefejezték, testét pedig még aznap műveivel együtt a Campo dei Fiorin mágjára vetették. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.